Vendég a stúdióban Bodnár Máté és Bodnárné Gombos Noémi, egy ifjú házas pár, egy fiatal házas pár, de azért, hogyha fiatal házas párról beszélünk, akkor ezt nem feltétlenül úgy érdemes érteni, hogy nagyon rövid ideje vagytok házasok. Hát először is szeretnélek titeket köszönteni. Köszönjük, hogy itt vagytok a stúdióban. A házasság hete alkalmából beszélgetünk.
Mi is köszöntünk, és a hallgatókat is örülünk, hogy itt lehetünk.
Először is beszéljetek arról, hogy hogyan ismerkedtetek meg, illetve hány éve?
2007-ben kezdődött a mi együttjárásunk az ismerkedéssel. Abban az időben mind a ketten a Debreceni Református Hittudományi Egyetem hallgatói voltunk, és ott történt az, hogy egy esti istentisztelet után vettem a bátorságot, hogy elhívjam sétálni ezt a fiatal hölgyet, ki azóta már a feleségem. És hát igen, így visszatekintve ez már egy elég hosszú időszak. 10 éve vagyunk házasok, és hát 12, lassan 13 éve lesz majd, hogy egy párt alkotunk.
Noémi, te pedig vetted a bátorságot, hogy elmenjél ezzel a fiatal emberrel sétálni újfent.
Igen, eleget tettem a meghívásnak, és örömmel is tettem. Nagyon szép este volt, nagyon sokat beszélgettünk, és egy hatalmas sétát tettünk Debrecenben.
Két és fél óráig tartott ez a séta,
de nem éreztük, hogy 2,5 órája beszélgetünk. Így hamar elröpült az idő.
Ez volt az első alkalom, amikor egyáltalán megszólítottam, és összeismerkedtünk. És akkor utána egy nagyon intenzív kéthetes ismerkedési időszak kezdődött, minden nap több órát beszélgettünk, nem mulasztottunk el egy találkozás sem, és 2 hét ismerkedés után döntöttünk úgy, hogy akkor ezt nevet adunk a kapcsolatnak, és ő lesz a barátnőm.
Megfogjátok egymás kezét.
És megfogtuk egymás kezét, és hát azóta nem engedtük el.
Ha az érdeklődési körötöket nézzük, hát akkor adott. Csak azért, mert ugye Bodnár Máté református lelkipásztor, de szerintem a református gyülekezetben sokan tudják. Te viszont nem vagy református lelkipásztor, te vallásoktató vagy.
Igen, az én végzettségem vallástanár. Ezt a szakomat a Hittudományi Egyetemen szereztem, és még mellette magyar szakot végeztem a Debreceni Egyetemen.
Mennyiben segített akkor ezek szerint titeket Isten, hogy egymásra találjatok?
Számomra ez egy nagyon egyenes és fontos alap elhatározás volt, hogy olyan lányt keresek életem párjául, feleségemül, aki számára én a második legfontosabb leszek, mert Isten szereti a legjobban, és hozzá hűségesen és engedelmesen éli az életét, és hát sokat imádkoztam érte, meg kerestem a páromat, és nagyon hálás vagyok azért, hogy ha nem is egyszerű úton találtam meg, de nagyon szépen úgy alakította Isten a körülményeket, egy ösztöndíjas évet adott, amivel halasztásra került sor, és minden úgy összejátszott, hogy sor kerülhetett a találkozásunkra. Egészen különleges volt, ami előzménye volt ennek az esti beszélgetésnek, hogy bejött ez a lány a diákvezetői irodába, mert abban az időben én a diákvezető voltam az egyetemen, és reklamált a kollégiumi díjat illetően. Azért, mert kevesebbet számláztak, mint amennyit neki fizetnie kellett volna. És hát így hívta fel magára a figyelmet az én szememben, maga csendes szerénységével együtt, hogyha valaki ennyire becsületes, hogy azért jön, hogy szóljon, hogy neki többet kell fizetni, akkor biztos, hogy egy különleges személyiség. És hát kíváncsi lettem, szerettem volna megismerni őt. Úgyhogy így alakult a mi kapcsolatunk.
És te hogy élted meg ezt a te oldaladról? Ez hogy jelent meg?
Mivel nem nagyon ismertem, mert kint volt egy évet Németországban, amikor diákvezető lett, akkor tűnt fel egyáltalán, hogy ő is ott tanul a teológián. Hát egy szimpatikus fiatalember volt, de én nem voltam az a fajta lány, aki kereste vagy az alkalmat, hogy ismerkedjen, hanem én inkább visszahúzódóbb típus voltam, és amikor ő keresett meg, akkor tőlem már ez is nagy bátorság volt, hogy nem mondtam nemet, hanem elkezdtük ezt az ismerkedést, és jó volt, szépen meg volt ennek a folyamata, és erre szükség is volt a sok beszélgetésnek, találkozásnak, és akkor utána szépen kialakult, megerősödött az, hogy nem csak azonos az érdeklődési körünk, hanem sok mindenben azonosan vagy közel hasonlóan gondolkodunk.
Mennyi ideig jártatok együtt? Ugye ezt így szokást mondani a házasságig?
Az együttjárás az 2 évig tartott, és utána még 1 év jegyesség következett, ami talán a legnehezebb pontja volt a kapcsolatnak, mert én abban az évben Ramucsa házára kerültem segédlelkészként, a feleségem pedig ugye akkori mennyasszonyom Debrecenben maradt még folytatni és befejezni a tanulmányait, úgyhogy olyankor abban az évben hetente egyszer tudtunk találkozni, amikor szabadnapomon elutaztam Debrecenbe, de a kapcsolatunk kiállta ezt a próbát is, és meg is erősödött a szándékunk, hogy szeretnénk házastársakként folytatni. Még annyit tennék hozzá az előző kérdésre, az Istennel való kapcsolatunkra, hogy a kezdet-kezdetétől fontos volt, hogy együtt tudtunk imádkozni, és ez egy olyan megnyugtató érzés volt mindkettőnknek, hogy a lelki egység az megvan közöttünk, és ez lehet a biztos alapja annak a házasságnak, ami majd felépül közöttünk.
No, de még azért jöjjön egy eléggé fontos kérdés, hogy miért döntöttetek úgy, hogy házasságban jobb, hogy ti össze akartok házasodni, és mondjuk nem inkább úgy, mint élettársak élnétek le egymás mellett az életeteket.
Ez fel sem merült opcióként. Ez annyira természetes volt, hogy ezt a kapcsolatot ezt csak a házasság szövetségében tudjuk folytatni. Igazából szerintem egyikünkben sem volt egy pillanatig sem kérdés, hogy másként. Ma, amikor befejezte a férjem a segédlelkész évét, én akkor fejeztem be a tanári tanulmányaimat, és utána tudtuk, hogy valahova kikerül lelkipásztorként. Nem is lehet kérdés, és hogy házastársakként megyünk.
Illetve mindketten ezt a mintát hoztunk a családunkból, a szüleink házasságban élnek, sok éves házasságban éltek együtt már akkor is, és az értékrendünkből is következett, hogy ha komolyan gondoljuk ezt a kapcsolatot, akkor nem hagyhatjuk ki belőle Istent, hanem vele hármasságban lehet ez egy igazán tartós és stabil kapcsolat, úgyhogy így készültünk, hogy akkor fogunk majd összeköltözni és közösen elkezdeni az életutat, amikor oda tudunk állni Isten színe, és vállaljuk azt, hogy kimondjuk az eskünek a szavaiban, hogy ez mind halálig tartani fog, és így is éltük meg, ez egy nagyon nagy értéke és többlete szerintem a házasságnak, hogyha a felek úgy élik meg ezt a fogadalomtételt, mint akik tudják, hogy ezt nem csak a másik embernek teszik, hanem Istennek fogadják meg, és mindkettőnk számára annyira fontos Isten, hogy ez egy garanciát ad arra, hogy amikor minden másfajta érzelem, lelkesedés meggyengül, vagy úgy érezzük, hogy mély ponton van a kapcsolatunk, akkor van egy olyan sziklaszilárd alap, aminél már nem tudunk lejjebb esni, és megmarad ez a kapcsolat. Eddig 10 éve járjuk ezt az utat, és reméljük, hogy még sok 10 év vár ránk ezután is.
Majd még beszélgetünk arról, hogy egy-egy adott esetben egy krízis időszakban mennyiben meg hogyan tud segíteni Isten, de még azért kíváncsi lennék arra, hogy ugye hát manapság szokás együtt élni a házasság előtt. Hogy nálatok volt ilyen együttélés, közös együttélés a házasság előtt, az esküvő előtt?
Nem, ahogy az előbb említettem, hogy ez egy nyilvánvaló dolog volt, hogy akkor fogunk összeköltözni, amikor már kimondtuk az igent. Úgymond látatlanba vagy bizonytalanra nem szeretnénk ezt próbálgatni, hiszen tudom, hogy nagyon gyakran elhangzó érv az, hogy kiderülhetnek az együttélésben olyan dolgok, amik azt mutatják meg, hogy mégsem illik össze egy pár, de én úgy gondolom, hogyha lelkileg egységben vannak ketten, és Istentől kérték el, és találták meg egymást, akkor az eskütétellel azt is vállalja a párnak mindkét tagja, hogy bármi ilyesmi előjön, kiderül, akkor már mint házas pár közösen fognak megküzdeni vele, és megoldást fognak találni mindenféle problémára. Egyébként nem is igazán került elő ilyen nagyon békés, harmonikus és túl sok meglepetés nem tartogató időszak volt a házasságunknak az eleje, mert nagyon sokat beszélgettünk, és én úgy gondolom, hogy ha letisztázzuk ezeket a fontos kérdéseket, döntéseket hozunk akár együtt, akkor nem történnek ilyen váratlan fordulatok.
Noémi, te ezt hogy érzed?
Ennyit értek. Én annyit tennék hozzá, hogy azért 3 évig tartott az együttjárás, és mivel ez egy intenzív 3 év volt, azért ha valami nagyon nem illett volna össze, akkor kiderült volna. Tehát azok a dolgok, amik meg nem derültek ki, mert az csak házasságban derülhet ki, azt pedig azt is oda bíztuk az Isten kezébe, hogy ha ennyi mindenben biztosak vagyunk egymásban, akkor ha lesz is nehézség, akkor akkor azt lehet kezelni, nincs lehetetlen.
A házasság hetének gondolom az is az egyik fő célja, hogy üzenjen azoknak, akik nem házasok, vagy éppen azon gondolkodnak, hogy jó lenne összeházasodni, hogy azért plusz érveket szolgáltassunk ugye a házasság, mint intézmény mellett. Én azért én kérdezném tőletek, ugye mondtad, hogy olyan családból jöttetek, hogy ez nem volt kérdés, hogy most a házasság az jó-e vagy sem. Mégis azért tudtok-e valamit mondani, hogy valami változott-e azáltal, hogy akkor egyrészt hivatalosan, másrészt Isten színe előtt is házasok lettetek?
Mindenképpen adott változott. Mindenképpen adott.
is.
Nem a papír maga, az is fontos, tartogatjuk, őrizgetjük, de nem mondanám, hogy naponta elővesszük és nézegetjük azt a papírt. A maga a tény, hogy felvállaltuk ezt a egyrészt a Isten előtt a templomban, másrészt a szeretteink előtt, azok előtt, az emberek előtt, akik fontosak számunkra, kinyilvánítottuk azt, hogy együtt vagyunk, és együtt is maradunk. Tehát a szeretetnek az ígérete, amit ilyenkor egymásnak tesz az ifjú pár, ha ez egy komolyan hitből elmondott ígéret, akkor az garanciát is jelent. Ezt nem hiszik, akik nem hisznek a házasságban. De hogyha belegondolunk, akkor valóban ez az érték, hogy olyan valakivel élhetek együtt, aki ígéretet tett, hogy önmagát odaadja, oda ajándékozza nekem innentől életem minden napján, és én is ugyanezt tehetem a házassági hivatásom szerint, hogy övé vagyok életem minden napján innentől. Szerintem egy olyan biztonságérzetet és keretet ad az ember életének, amihez nem fogható a többi együttélési forma, mert azokban mindben benne van a bizonytalanság, kiszámíthatatlanság, a kérdőjelek, és tudom, hogy sokan úgy élik meg a házasságukat, hogy ugyanilyen bizonytalanul, és úgy élik, hogy kiszámíthatatlan. Az induláskor nagyon sok minden eldől, hogy ezt hogy gondolkodik erről az ember, meg az Istennel való kapcsolat ton is nagyon sok múlik. Hogyha nem színjáték a templomi esküvő, akkor úgy gondolom, hogy az valóban egy ilyen biztonságérzetet nyújt, és azt szoktam mondani, amikor a fiatalok megkérdezik, hogy milyen érzés házasságban élni, hogy olyan, mint amikor az ember egy hosszú útról hazaérkezik, az otthonnak az érzését adja a másik ember, és mindegy, hogy hol vagyunk fizikailag, az, hogy ő mellettem van, az azt jelenti, hogy én jó helyen vagyok, mert otthon vagyok ő vele. Ezt úgy gondolom, hogy igazán a házasságban lehet megélni, mert így lehetünk biztosak benne, hogy ez mindig is így lesz.
Noémi, milyen érzés az otthonnak az érzését adni?
Megtisztelő. Nem mindig egyszerű, de egy nagyon szép feladat, és tényleg jó érzés. Hogyha a házasságra gondolok, akkor nekem is a fogadalom tétel jut eszembe, nem kifejezetten a papír, hanem az, amit ott elmondtam is, és nekem is ez biztonságérzetet ad. Egyrészt, hogy ezt a fogadalmat én is megkaptam, másrészt pedig tartást is ad az embernek, hogyha nem mindig működik zökkenőmentesen, akkor is vegyem a fáradtságot és a bátorságot ahhoz, hogy akkor a javításon dolgozzak, nem a lecserélésen. Azért manapság a társadalmunkban, világunkban sokkal könnyebb mindig valamit lecserélni, valami újat venni, mint megjavítani a régit. Nehezebb, de megéri szerintem.
Azért egy élményt hadd áruljak el nektek, akkor amikor titeket vártalak, az egyik applikáción egy reklám jött szembe, hogy férjes asszonyokkal csetelhetsz. Szóval azt akarom ebből kihozni, hogy hihetetlen, hogy a világ is mennyire csábít ezekre a dolgokra, és hát mondtad, hogy ugye nem egyszerű, Máté, van valamilyen eszköz, vagy nem tudom, bármilyen iránymutatás, hogy ellen lehessen állni?
A világnak a csábításán?
Akár.
Hát, hogyha nagyon távolról akarom megközelíteni a dolgot, akkor és racionálisan, akkor azt mondom, hogy akit csábítanak mondjuk az ilyen lehetőségek, amiket említettél, akkor gondoljon abba bele, hogy ha nem áll ellen neki, akkor mit nyer, és a másik oldalon mit veszít. És nagyon, nagyon egyenlőtlen ez a mérce, mert nyerhet egy futó kalandot, egy élményt, valami borzongást, amit a bűn általában jelenteni szokott. A másik oldalon, amit veszít, az pedig egy élet. Hogyha a házasságban él az ember, akkor egy Istentől kapott ajándék, egy töblet, amit semmi mással nem tud helyettesíteni. És hát, ha csak így nézzük, akkor akkor nincsen olyan érv, ami amellett szólna, hogy az ilyenekbe az ember adja bele magát, de nyilván, hogyha mélyebbre ásunk, akkor ott kezdődik a dolog, hogy mit hiszünk, vagy mit gondolunk a házasságról, a hűségről, a szövetségről, és mi a célja annak, hogy mi egyáltalán együtt vagyunk, mert bár nekünk is vannak, hála Istennek, gyermekeink, és nagyon szeretjük őket, és nagyon vártunk rájuk, de nem a gyermekáldás a célja a házasságnak, hanem inkább az, hogy a szeretetünket teljes mértékben egy ember felé ki tudjuk fejezni, azt a szeretetet, amit Istentől kapunk, és ezt meg tudjuk sok ember felé tenni, de legteljesebben a házastársunkat tudjuk szeretni, mert itt minden szinten, amit a Biblia különböző kifejezésekkel ír le, az isteni szeretettel, a baráti szeretettel, és hát nyilván az intim szeretettel is tudjuk őt szeretni, és ez megint csak azt mondom, hogy biztonságot ad, hogy van az életünkben valaki, akinél nem kell ezeket széttagolni, és csak egyikkel vagy másikkal közeledni hozzá, hanem mindig a teljes szeretetünket tudjuk neki adni. Nyilván ő is kölcsönösen adja, és itt mutatjuk meg Pál apostol tanítása szerint, hogy hogyan szereti Isten az ő egyházát, hogy hogyan viszonyul ő hozzánk. Engem a házasságom újra és újra erre emlékeztet, hogy az Isten szeretete megvan ebben a világban, jelen van, és mi élhetünk általa, amikor pedig nem élünk vele, akkor ezt mi rontjuk el, és nem pedig ő.
Hogyan tartjátok életben akkor a házasságotok tüzét, ha ilyet lehet kérdezni? Majd a későbbiekben azért kitérünk még egy picit a javításra is, csak hogyha van valamilyen probléma azon, hogy lesztek úrrá, csak ha lehetséges, akkor adjatok egy kis saját tapasztalatot, tapasztalást át a hallgatóknak. Három gyerek mellett. Azért igen, különösképpen azért ezt is tudják a hallgatók, hogy három gyönyörű gyermek szülei vagytok, és hát három pici gyerek mellett pedig pláne, hogy nem könnyű.
Nem könnyű, de nem is lehetetlen. Mert olyan sok minden, ez is döntés kérdése. Nyilván ennyi év után, meg gyerekek mellett nem lehet annyi időt együtt tölteni, mint az együttjáráskor, hogy órákat beszélgetünk, és sétálunk, és akkor, amikor akarunk, és ahol csak szeretnénk. Sokkal szűkösebbek a lehetőségek, de szakítani kell rá, hogyan lehet életben tartani a tüzet, úgyhogy nem hagyom, hogy teljesen kialudjon. Tehát, hogyha nem is tudom olyan intenzíven táplálni, de azért néha meg kell próbálni. Amikor alszanak, akkor a napi rendet úgy alakítani, hogy akkor este mindenképpen tudjunk beszélgetni. Hogyha lehetséges, akkor havonta legalább egyszer egy közös délutánt biztosítani egymásnak. Nem kell olyan nagy dolgokra gondolni, sok-sok apróságból tevődik össze egy-egy napközben is lehet egy-egy kedves gesztussal fordulni a másik felé, amivel ki tudom fejezni a szeretetemet.
Igen, ne idealizáljuk szerintem, vagy szépítsük a dolgokat, ez nagyon nagy és folyamatos küzdelem, hogy az ember ne csak szülő legyen, meg ne csak munkatárs egy munkahelyen, vagy ugye az a mi esetünkben Istennek a szolgája, hanem közben megmaradjon férjnek, meg feleségnek. Erre tudatosan oda kell figyelni, és emlékeztetnünk kell újra és újra egymást is. Újra és újra átgondolni a napi rendünket, hogy hol biztosítunk helyet egymásnak, vagy a heti rendünket. Ezért is jó, hogy ketten vagyunk, mert amikor az egyikünk nagyon belefeledkezik a többi szerepébe, akkor kicsit fel tudja rázni a másikat, és emlékeztetni, hogy szükség van arra, hogy ápoljuk a kapcsolatunkat, mert akkor nagyon, nagyon hamar lelohad az a bizonyos tűz.
Nyíltan meg tudjátok beszélni egymás között azt, hogyha az egyik fél érzi azt, hogy kezdenek egy kicsikét félre csúszni a dolgok, mondjuk akár az, hogy tényleg most ebben az élethelyzetben úgy érzem, hogy csak szülők vagyunk, meg dolgozunk, és élünk egymás mellett, mint két idegen, most majd mondtam egy szélsőséget. Tehát, hogy ezt fel tudjátok ismerni, és akkor tudjátok egymást figyelmeztetni erre? Ki tudjátok beszélni?
Szerintem ez egy nagy érték egy házasságnak, hogyha megvan a megfelelő és tiszta, világos kommunikáció. Én ezt nagyon fontosnak tartom mindig, hogy ha lehet, akkor addig ne hagyjuk abba a beszélgetést, míg nem jutunk nyugvó pontra. Nyilván empatikusnak és tapintatosnak kell ilyenkor lenni, mert valakinek meg pont időre van szüksége, amíg ezt feldolgozza, de azt gondolom, hogy már így egy évtizedes távlatból azt mondhatjuk, hogy újra és újra sor kerül olyan komoly és mély beszélgetésekre, amik túllendítenek minket a mély pontokon. Valamikor erre többet kell várni, valamikor hamarabb működik a dolog, de nem marad el, és nem lesz fagyossá a légkör, amiatt, hogy vannak esetleg nézeteltérések vagy konfliktusok. Én úgy gondolom, hogy minden házasságban vannak ilyenek, és nem az a megoldás, hogy szemet hunyunk fölöttük, hanem keressük azzal az elszántsággal, hogy ez egy olyan kapcsolat, amit mindig meg kell javítani, és nincsen más opció, nincsen kiszállás belőle, vagy félbehagyás. Ez is szerintem a házasság többlete, amikor tudom, hogy nincsen más opció, és ezért teljes motiváltsággal és teljes erőbedobással azon vagyok, hogy a képességeimhez mérten a legjobban igyekezzek segíteni a másikat, meg önmagamat is kicsit összekapni, hogy javítsuk meg, amit meg lehet.
Nekem ez nem ment annyira egyszerűen. A házasságunk elején nekem nagyon nehéz volt megfogalmazni, hogyha valami nem ment. Én folyamatosan tanultam ezt, hogy rögtön kimondani, vagy ha nem is rögtön, de egy rövid időn belül kimondani, megfogalmazni, hogy most konkrétan mi az én problémám. Ebben sokat fejlődtem, remélem.
Igen.
Neked, Máté, könnyen ment?
Igen, szerintem én alapvetően ilyen vagyok, hogy annyira békességre törekszem mindenféle helyzetben, hogy nyugtalanít, hogyha pillanatnyilag sincs meg a békesség, és addig megyek, amíg ez nem teremtődik meg. De tényleg sokat csiszolódtunk egyébként ebben, és sokat segített az, hogy láttam rajta feleségemen, hogy ő is szeretne ebben változni. És valamikor elsőre nem sikerül megbeszélni, de az igényét fenntartjuk, hogy tisztázzunk dolgokat, amíg ez nem sikerül.
Másik kérdés akkor a megbocsátás. Könnyen megy?
Noémi, most akkor te válaszolj először, légy szíves.
Igen. Alapvetően, hogyha konfliktus van, tudatosítani kell magunkban, hogy akkor is egy csapat vagyunk. Nem ellenfélként vagy ellenségként tekinteni a másik félre. Ez nem olyan egyszerű, hogyha benne vagyunk egy konfliktusban, mert könnyen bele tud pörögni az ember, hogy csak hagyja a maga igazát, vagy a maga sérelmeit sorolgatja, akkor nehéz hideg fejjel, hogy de akkor most azon dolgozunk szeretettel, békességgel, hogy ez helyre jöjjön. Sokszor az emberi indulatok és a gyengeség az nem ezt eszközli, de mégis törekedni kell rá, és ez is nagy tudatosságot igényel, hogy igen, mi egy csapatként vagyunk, és közösen szeretnénk megoldani egy problémát, és nem legyőzni akarom a másikat, hanem Gary Chapman mondja, hogy nyerő párosként mind a ketten győztesek legyünk egy kapcsolatban, vagy ebben a kapcsolatban is.
Vannak olyan emberek, akik folyamatosan gyűjtik ezeket a sérelmeket, és akkor egy idő után, ugye, hát nem egy idő után, hanem folyamatosan felhánytorgatják, hát nem tudom, 10 év után már, hogy milyen hosszú lehet a listájuk, de hogy ti milyen emberek vagytok-e tekintetben, ettől el tudtok-e tekinteni, vagy egyszerűen ki tudjátok-e törölni?
Hát közülünk talán a feleségem, aki inkább gyűjtögető típus. Én szeretem minél hamarabb tisztázni a dolgokat, viszont hát abban tudok segíteni, mert nyilván valamikor meg időt kell hagyni, és magától megoldódna, tehát nem kell mindent rögtön felhánytorgatni. Én abban tudok segíteni azon kívül, hogy igyekszem a lehető leggyorsabban megbocsátani, ha nekem lennének sérelmeim, hogy őt meg kérdezgetem újra és újra, engedem, hogy kiengedje a feszültséget, és ne gyűjjön fel annyi, hogy ez már túlságosan nagyot robbanjon, mert hogy erre szükség van, hogy valahol kijöjjenek ezek a dolgok, és igyekszem segíteni a meghallgatással, kérdésekkel, hogy ez minél gyakrabban megtörténhessen. Nyilván nem kellemes beszélgetések ezek ilyenkor a kezdetén, de amikor meg nyugvó pontra jutnak, akkor azok mindig megerősítik a kapcsolatunkat.
Igen, másrészt, hogyha meg nem mondjuk el sose, hogy mi a problémánk, akkor azon nem lehet segíteni. Tehát a gyűjtögetés, vagy a sokáig magunkban tartásnak ezért sincs értelme, mert akkor nincs megoldás. Tehát most gyűjtögethetem 20 évig is, de azzal csak ártok magamnak, meg kapcsolatnak.
Féltem egy kicsikét, hogy a beszélgetés nehogy elmenjen a gyerek nevelés irányába, de azért egy kérdést mindenképpen engedjetek meg. Ugye 3 gyerek, ti is egyébként nagy családból jöttetek. Nem véletlen, hogy akkor 3 gyerek? Jó tapasztalataitok vannak a nagy családos létből.
Igen, mi hárman vagyunk testvérek, bár nálunk érdekes a felállás, mert én elég késői gyerek vagyok, tehát a nővérem és a bátyám 8 és 10 évvel idősebb, úgyhogy félig egykeként nőttem fel, mert már ilyen nagy korkülönbségnél már ritkán van ilyen hármos közös élmény, de attól függetlenül mégis a tudatomban ott van, hogy igen, hárman vagyunk testvérek, már nagy családnak számít. A férjem meg abszolút, tehát ők négyen testvérek, közel hasonlókorúak, úgyhogy igen, nagy családot szerettünk volna. Én úgy voltam a kapcsolatunk kezdetén, hogy nem szeretném számban meghatározni, hogy hány gyereket. Szeretnénk többet, de majd látjuk, hogy egyrészt az Úristen hogy gondolja, másrészt mit bírunk.
Máté?
Isten ajándékaként fogadtuk el a gyermekeinket. Az első kislányunkra vártunk éveken keresztül, és bizonytalanságban voltunk, de megadta az Úr, hogy lehessen gyermekünk. Ráadásul most már 3 is. Azt szerintem minden párnak, minden házas párnak fel kell mérnie, hogy mindent figyelembe véve mekkora kapacitása van, mit bír, hogyan tudja felelősséggel vállalni a gyermekeket és felnevelni. Nyilván mi nem az anyagiaktól tettük függővé azt, hogy hány gyermeket vállalunk, hanem sokkal inkább a lelki, a fizikai, a szellemi erőnktől, amit úgy gondoljuk, hogy Isten szolgálatában állva belefér, hogy így is teljes értékűen tudjuk őket nevelni, és hát napról napra küzdünk, és kérjük az erőt, hogy a ránk bizott 3 gyermek esetében ez így történjen. Nagyon örülünk, hogy nagy családosok lettünk, mert tényleg mindkettőnkben az volt, hogy nem csak 1-2 gyermeket, hanem annál többet szeretnénk vállalni, és hát a nehézségei meg a kihívásai mellett nagyon sok örömünk van abban, hogy őket nevelhetjük.
Kedves hallgatóink, a házasság olyan, mint amikor az ember egy hosszú út után hazaérkezik. Az otthonra érkezés érzését adja Bodnár Máté református lelkipásztorral és feleségével, Bodnárné Gombos Noémivel beszélgettünk az iménti percekben a házasság hete alkalmából. A riporter Gál Tamás volt.